Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből, az első részből. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele első részében a 15. verstől a 32. versig így szól hozzánk Isten írott igéje. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, kik Rómában laktok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Mert nyilván van az Isten haragja a mennyből az embereknek minden hitetlenség és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik, mert ami Istenben láthatatlan, tudnilik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert bár az Isten megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették, sem néki hálákat nem adtak, hanem okoskodásaikban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valva balgatagok lettek. És az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték mulandó embereknek, madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásaival. Ezért adta őket az Isten a szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, ki mindörökké áldott. Amen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszony népeik elváltoztatták a természet folyását természetellenesre, hasonlóképp a férfiak is, elhagyván az asszony néppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévejgésüknek méltó jutalmát elvévén önmagukban. És amiképp nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképp adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, rakva irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel, susárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dőfösek, kevélyek, dicsekvők, rosszba mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek és irgalmatlanok, kik jól lehet, Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az eképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát köztünk. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged szeretnénk dicsőíteni, magasztalni örömmel, szívünkben, lelkünkben. Téged, aki eljöttél erre a földre, végig jártad a te útadat. Köszönjük néked, hogy annak idején bevonultál Jeruzsálembe, hogy ott meghaj magadra vévén a bűneinket és azok igazságos isteni ítéletét. Köszönjük néked a keresztedet, ahol ez megtörtént, és köszönjük néked, hogy ott a kereszten történt meg a megváltásunk te általad, hiszen elvetted bűneinket rólunk magadra, elvetted kárhozatos ítéletünket is rólunk magadra. Köszönjük néked, hogy mi szabadok lehetünk azért, amit ott tettél. Dicsőítünk téged azért, mert feltámadtál harmadnapon a halálból, legyőzve a halált, megmutatva, hogy a tied a végső szó ebben a történelemben. Köszönjük néked, hogy leborulhatunk előtted, és a te hatalmadért és szeretetedért, mely megnyilvánult egész lényedben, a te istenségedért, melyről nyilvánvaló tanúságot tettél, imádjunk téged. Méltó és illő, hogy ezt tegyük, méltó, hogy vallomást tegyünk rólad az egész világban, mert nincs náladnál hatalmasabb személy. Köszönjük, hogy így örömmel hódolhatunk neked ma is. Hozsánna, Dávid fiának. Kérünk téged arra, hogy te szólj közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg a gyerekórákat, áld meg mindenhol szerte a világba téged ünneplő virágvasárnapi gyülekezeteket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, a gyerekek eltávozhatnak, mi pedig ige hirdetésre készülve az 512. énekünket lapozzuk elő és énekeljük. Az 512. énekünknek az 5. versét. Szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság. Isten tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből olvassuk, a 17. részből. A hosszabb ige szakaszt leülve hallgassuk figyelemmel. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 17. részéből, a 22. verstől ezt olvassuk. Előállván pedig Pál az Areopágosznak közepette monda, aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket, mert mikor bejártam és szemléltem szentélyeiteket, találtam egy oltárt, melyre ez volt ráírva, ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennynek, földnek ura, kézzel csinál templomokban nem lakik, se emberek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködne. Holott ő ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a föld egész színén, meghatározva eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jól lehet bizony, nincs messze egyikünktől se, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, miképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Mivel, hogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolni, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz, kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség. E tudatlanságnak idejét azért elnézve az Isten, most parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Mivel, hogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a földkerekségét igazságban egy férfi által, kit arra rendelt, bizonyságot téve mindenkinek azáltal, hogy feltámasztá őt a halottaiból. Mikor pedig a halottak föltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások pedig mondának, majd még meghallgatunk téged e felől. És így módon Pál kiment azok közül. Némely férfiak azonban csatlakoztak őhozzá hívének. Ezek között az Areopágita Dínes és egy Damarisz nevű asszony, és mások is ővelük. Drága testvéreim, a virágvasárnap van, amikor az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk, arra napra, amikor minden szempár reá irányult a királyok királyára, aki alázatosan vonult a szent városba, és nem azért, hogy ottan politikai uralmat ragadjon magához, felszabadítsa népét a római elnyomás alól, hanem azért, hogy majd a hét péntekén pokorra szárva életét áldozza, vérét adja az üdvösségre választottakért, az egyházért. Ma méltó, hogy újra ez a Jézus álljon a gondolatainknak a középpontjába, és így volt ez a múlt vasárnap is, amikor a jerikói vakok meggyógyításának történetét hallhatták a testvérek, abban is Jézus Krisztus a központi szereplő, de az azelőtti két vasárnapon is azzal foglalkoztunk, hogy az Úr Jézusnak milyen központi szerepe van a keresztjének missziójában. Láttuk először is, ez volt a legkorábbi istentiszteletünk ezzel kapcsolatban, hogy az emberiség tagjai kivétel nélkül a kárhozatra vannak ítélve. Mindenki úgy születik meg, mi is. És ebből a kárhozatból, az Isten nélküliségből, ennek a nyomorult állapotnak a boldogtalanságából minket egyedül az Úr Jézus tud kimenteni. Ő az üdvözítő, ahogy nevezzük, vagy szabadító, aki egy egészen más életet tud, egy Istennel való közösségbe élt életet tud nekünk adni, nem csak itt a Földön, hanem az örökké valóságba is. Ő, aki a pokolból megment és a mennyországba juttat bennünket. Nincs senki más, aki ezt megtehetné velünk, csak ő. Aztán azt hangsúlyoztuk, hogy nincs más személy, aki a történelem bármelyik időpontjában, a Föld bármelyik pontján egy embert üdvözíthetne, csak az ő neve. Megint azon a vasárnapi istentiszteletünkön ezt húztuk alá, hogy csak Jézus, Solus Christus. Nem adatott más név az embereknek, csak az ő neve, csak az ő életműve az, ami által üdvözülhetünk, csak az ő személye az, aki által üdvözülhetünk. Ma szeretnénk lezárni ezt a sorozatot, és arról szeretnék elsősorban beszélni, hogy Jézusban nekünk személyesen hinni kell ahhoz, hogy üdvözüljünk. Személyesen, tudatosan bíznunk kell ő benne, rá kell bízni magunkat, különben nem fogunk üdvözülni, különben elkárhozunk. Induljunk el onnan most, testvérek, hogy az Úr Jézust ismerni és őt hinni, hát ez nem mindenki szerint üdvösség feltétele. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát igen, van ilyen, hogy örök kárhozat, meg van ilyen, hogy örök üdvösség, meg hát Jézus az egyedüli üdvözítő, de utána valahogy azt kezdik magyarázni, hogy Isten olyan embereket is üdvözít, akik Jézust nem ismerték, és nem is hittek benne. Viszont volt egyféle Isten hitük, amit a természet dolgaiból merítettek, és ezt Isten elfogadja, és erre tekintettel, meg hát Jézus érdeméért üdvözíti őket. Ezek az emberek élvezhetik Jézus halálának a gyümölcsét, mert Isten befogadja őket az országába Jézus Krisztusért, de ezek az emberek nem ismerik igazán, és nem is hiszik igazán Jézust. Valahogy úgy okoskodnak ezek az emberek, hogy itt vannak ugye mindenfelé az emberiség tagjai a világban szanaszét szórva, és az embereknek van esze, van értelme. És látják maguk körül a természet csodáit, a természet jelenségeit, és ezeket vizsgálgatva eljutnak az igazi Isten, az élő Isten megismerésére. Nincs szükségük, úgymond, a Bibliára, nem foglalkoznak a Szentírással, nem foglalkoznak Jézussal se, mert ők az eszük segítségével a természetből kiókumlálták az Istent, és ők hiszik ezt az Istent, és ezt az Istent ők nagyon komolyan veszik. És az ilyen embereket, mondja ez az okoskodás, Isten elfogadja, magához öleli Jézus érdeméért, akiről ezek az emberek nem tudnak, nem is hisznek igazán benne. De nem is kell, mert így is üdvözülhetnek. Jézus érdeméért üdvözülhetnek, de úgy, hogy nem ismerik és nem hiszik. Istent ismerik, mert a természetből, az eszük segítségével úgymond megismerték. Ez a nézet, testvérek, egy nagyon-nagyon régi nézet, és mindig újabb és újabb variációkba előkerül, és sokan nagyon jól veszik, vagy örömmel veszik ezt az eszmét, vagy ezt a gondolatot, tetszetősnek tűnik nekik, és hát úgy gondolják, hogy hát igen, hát itt vagyok én a világban, körülnézek itt, milyen szépek a virágok, milyen szépek a természet dolgai, hát biztos kell lenni mögötte valakinek? Hát ki van mögötte? Hát az Isten. Én ezt hiszem, ezt az Istent. És itt pont. Innentől kezdve ez az ember azt hiszi, hogy ő, neki üdvössége van, megy a mennyország begyenesen, mert ő hiszi az Istent, akit a természetből az esze segítségével ismert meg. Ja, hogy Jézus, Ja, hát ő rá nincs szükség. Vagy mégis? Hát elég, hogy Isten ismeri Jézust, majd Isten Jézusért elfogad engem. Aki ugye én megismertem őt, és tisztelem is őt, mert hát a természet csodálatos, és a természetből én megismertem az élő Isten. Ez, testvérek, lehetőséget ad az embernek ez a nézet arra, hogy úgy élje az életét, ahogy akarja. Ne változtasson semmit a dolgain, ugyanúgy csinálja a házasságot, a gyereknevelést, a pénzügyeit, a vállalkozását, minden. Ne keresse az Isten akaratát, nem kell. Hát ő a természetből, az esze segítségével megismerte, Isten elfogadta őt, Jézus érdemér, vagy nem Jézus érdemér, az már nem érdekli. Én már a helyemen vagyok, gondolja az ember. Nos, ez, testvérek, akármilyen tetszetősnek tűnik nekünk ez a nézet, vagy gondolkodás, utána kell nyomoznunk, hogy a Biblia ezt tanítja-e. A Biblia tanítja. A Biblia alapján, testvérek, meg kell kérdőjeleznünk mindent, legalábbis ha elhiszik, hogy a Biblia Isten szava. Így van ez? Valóban azt tanítja a Biblia, hogy vannak bizonyos emberek, akik a természet jelenségeit, csodáit, szépségeit, erőit, mélységeit, titkait, laboratóriumban, vagy én nem tudom, a csillagászati távcsövekkel ugye felfedezték, és ennek alapján ők igaz Isten ismeretre jutottak, és már üdvösségük is van, anélkül, hogy Jézussal a legkisebb mértékben is foglalkoznának. Igaz ez? Ezt tanítja a Biblia? Ha igazolás nyert, testvérek, a Biblia alapján, hogy ilyen emberek vannak, és így is lehet üdvözülni, akkor amondó vagyok, hogy ne törjük magunkat egyáltalán, hogy Jézusról beszéljünk az embereknek. Mert minek? Minek? Elég, ha az embereket arra buzdítjuk, hogy olvassák a természet könyvét, gondolkodjanak a természetről alaposan, alakítsanak ki azután maguknak valami Isten képet, valami istenséget, amit aztán vegyenek nagyon komolyan, és utána ne nyugtalankodjanak, hogy el fognak kározni, mert üdvösségük van. Esetleg mondjuk el nekik, hogy Jézusért van üdvösségük, de hát nem kell őt megismerniük, meg nem kell igazából hinniük se Jézusban, mert már anélkül is nekik üdvösségük van. Ha viszont, testvérek, nem nyer igazolást a Biblia által ez a nézet, ha azt találjuk a Szentírásban, hogy a Biblia nemet mond erre a nézetre, akkor azt mondom, hogy igen nagy veszélybe, sőt mondhatnám végveszélybe van az az ember, aki azzal áltatja magát, hogy a naplementéből, meg a DNS-ből, meg a magas hegyek látványából, a virágok illatából, a patakok csobogásából, vagy a pislákoló csillag fényéből, ő bizony megismerte az igaz Istent, és ő hát szereti is az Istent, ő Isten hívő ember, és alapjába véve ő neki már üdvössége van, nem fél a haláltól se. Igaz, hogy Jézusról nem tud semmit, meg nem is hisz Jézusban, meg nem is bízta rá magát Jézusra, de hát ő nyugodt. Végveszélybe van az, aki, testvérek, ezt gondolja, ha ez a nézet nem nyer alátámasztást a Szentírásból. Nézzük, mit mond a Biblia. A Biblia először is, testvérek, az Úr Jézus ismeretének döntő jelentőségét hangsúlyozza. Ezt már eddig is láttuk, de most újra alá kell húzni. Itt van pont a római levélnek az első része. Miről beszél ott Pál? Arról beszél, testvérek, hogy az Isten megteremtette a világot. Az tényleg az ő műve. És az ember itt áll ebbe a világba, mint egy értelmes lény. Van eszünk. És ezt a természetet, ezt mi kutatjuk is. Vizsgáljuk, tapasztaljuk, átéljük, megéljük. Csakhogy. Az értelmünk a bűneset miatt teljesen elromlott. Totálisan romlott az értelmünk, testvérek. Meghomályosodott az eszünk, mondja az apostol. Föl tudjuk fedezni a különböző egyenleteket, meg DNS-t, meg sok mindent föl tudunk fedezni a világból, csak éppen az Isten nem tudjuk fölfedezni. Annak a sejtéséig jut el az ember, hogy van valaki a dolgok mögött. Nem is mindenki jut el idáig, de sokan eljutnak, hogy van valaki a dolgok mögött. Valami nagy, erős valaki lehet, vagy valami, mert már azt se tudja megmondani az ember, hogy ez személy vagy nem személy. A világvallások egy nagy része keleten azt mondja, nem személy. Mások azt mondják, valamiféle személy. De hogy most egy személy, vagy sok személy, az összes politeista vallások, mint a görögöké, meg a rómaiak, azon sok, sok Isten van a dolgok mögött. nem egy. Egyedül a zsidók mondták, hogy egy, meg a mohamedánok mondják, hogy egy, meg a kereszténység mondja, hogy egy Isten van. De testvérek, a lényeg, hogy valahogyan az emberek, ahogy így az eszüket, sajnos, az eszünk sok mindenre jó, csak arra nem, hogy az Istent a természetből valóban fölfedezzük, megismerjük őt. Üdvösséges ismeretére jussunk. Elképzelünk magunknak valami istenséget. Ezt aztán elkezdjük tisztelni. Még szerethetjük is, meg imádhatjuk is, meg mit tudom én, mindent tehetünk vele. De testvérek, itt a Pál apostol azt fejtegeti a római levélbe, hogy sajnos az emberek, miközben ezt a dolgot csinálják, tehát kitalálnak maguknak egy istent, vagy több istent, aközben ők bálványokat találnak ki maguknak. Ez az összes Isten, amit az ember a természetből a saját esze által kitalál, kifantáziál, kigondol magának, ez az Isten nem az élő Isten, ez az Isten egy bálványisten, egy semmi, egy nulla, nem létezik. Akit az emberek elgondolnak, az egy bálvány. Nem tudunk mást gondolni, csak bálványt tudunk gondolni az Istennel való Isten kapcsolatába. Csak egy bálványt tudunk. És azt mondja Pál, hogy ennek a bálványnak, a bálványnak a tisztelői, ezeknek a sokféle bálványnak a tisztelői, ezek pedig egy erkölcstelen életbe futnak bele. És kifejti, hogy a bálványimádás az egész történelemben, bárhova megyünk a világon, mindenhol az erkölcstelenségbe futott bele. Az Isten törvényének, az erkölcsi törvényének a teljes megszegésébe. Na most testvérek, gondolkozzon valaki még mélyebben erről a római levél első részéről, amit felolvastunk, elemezgessük még magunkba. Minden esetre látjuk, hogy Pál nem mondja itt azt, hogy az emberek a természet vizsgálata nyomán eljutnak igaz Isten ismeretre, abból jönnek az igaz Isten tisztelete, és aztán milyen nagyon erkölcsös emberek lettek az egész világba. Hanem pont azt mondja, hogy nem, vizsgáljuk a természetet, sejtjük, hogy van mögötte valaki, de ezt rögtön egy bálványjá formáljuk, rögtön egy bálványt képzelünk magunknak, elkezdjük tisztelni, meghajolunk előtte valamilyen fokban, de utána belefutunk egy totális erkölcstelenségbe. És elsüllyedünk az erkölcstelenségbe, sajnos ezt lehet látni mindenhol egyébként a mai világban is. Érezzük, tapasztaljuk. Ezt fejtegeti Pál itt a római levél első részében, és aztán egy igehely, ami az ő missziói gyakorlatából, praxisából származik, ez az aténi beszéd. Elmegy Aténbe, olvassuk itt az ígét, hogy ott járkál Aténbe. És a lelke háborog benne, mert látja, hogy a város bálványokkal van tele. Mindenféle bálványistenek voltak. Tele volt Atén ilyen templomokkal. Pallasz Aténét, mindenkinek volt temploma. Majdnem mindenkinek. És utána Pál, miután látja, hogy bálványokkal van tele a város, így mondja az írás, hogy elmerült a bálvány tiszteletbe, nem az igaz Isten tiszteletébe, a bálványok tiszteletébe, ezután Pál kiállott az egyik főtérre, és elkezd prédikálni ezeknek az embereknek. És azt mondja nekik, hogy ti hosszú ideig a tudatlanság időszakában éltetek. Sejtettétek, hogy van a dolgok mögött valaki, de akit kitaláltatok, sőt, akiket ti kitaláltatok, azok nem léteznek. Ti tulajdonképpen az élő Isten felől teljes tudatlanságba vagytok. Már több évszázad óta tart ez a tudatlanságotok, drága aténiek. Hiába van a körülöttetek a csodálatos kék ég, a tenger és a természet, és hiába vagytok nagyon okos emberek, amire eljutottatok az Istennel kapcsolatba, az egy nagy nulla. Sok mindenre rájöttetek az életbe, de az Istennel kapcsolatban nem jöttetek rá semmire. Csak a sötétbe tapogatóztatok. Ez az időszak, az Istenre nézve a tudatlanság időszaka. Nagyon okos matekosok vagytok, tudjátok a fizikát, a kémiát, a filozófiát, az építészetet, a költészetet, a szobrászatot, a hajózást, a szőlőművelést. Mindenről nagyon sokat tudtok, csak az Istenről nem tudtok semmit. Az élő Isten tekintetében ez az időszak, ez a több száz év, ami mögöttetek van, a tudatlanság időszaka. Esze ágában nem volt Pálnak azt mondani, hogy drága aténiek, hát ti az eszetek segítségével, a természet vizsgálatából tényleg eljutottatok az Isten ismeretére. Most már csak arra van szükség, hogy én elmondjak nektek valamit, amivel egy kicsit meggyarapítom a ti Isten ismereteteket, egy picit hozzáteszek, de hát anélkül is egész jó lenne az, és elfogadható az Istennek, csak hát valamit hadd mondjak még el, hogy hadd gazdagítsam esetleg a ti hiteteket. Nem ezt mondja nekik Pál, hanem azt mondja, hogy az Istenre vonatkozó találgatásaitok, az egy nagy nulla. Ez a tudatlanok vagytok az Isten felől. Nem jutottatok semmire. Sajnos, testvérek, ez így van, és azt mondja Pál, hogy kicsit folytassuk ezt az aténi helyzetet, vagy helyzet elemzést, azt mondja nekik, hogy most azonban, most véget ér számotokra a tudatlanságnak ez a hosszú időszaka. Most ért véget, amikor megjelentem köztetek, és elkezdtem nektek Isten követeként hirdetni az Ótestamentum alapján az igaz Istent, és azt a Jézust, akiben Isten kijelentette magát, és aki meghalt, de feltámadt, és ő a minden népnek a bírája, és ő általa fogad el titeket Isten, és lehettek ti Isten ismerő és Istennel közösségben élő emberek. Most ért véget a tudatlanság időszaka a számotokra. Nem 200 évvel ezelőtt, nem Platonnál, nem Arisztotelésznél, hanem most ért véget a tudatlanság időszaka a számotokra, hogy halljátok az Isten igéjének az üzenetét. Most végre eljuthatok az igaz Isten ismeretre, amire eddig nem jutottatok el. Az egész kultúrátok az Isten felől való tudatlanság jegyében áll. De most egy fordulóponthoz ért a ti kultúrátok, mert halljátok tőlem, mert engem küldött ide Isten közétek az őróla szóló igaz üzenetet. És hallhatjátok, hogy ő neki van egy fia, akiben eljött erre a földre, aki meghalt, aki feltámadott, és aki által ti az igaz Isten nem csak megismerhetitek, hanem közösségre juthattok vele. Higgyetek ebben a Jézusban. Most ért véget számotokra. Értitek, testvérek, hogy az aténiek eddig az Istenről semmit nem tudtak. Sejtésük valami volt, de az rögtön el is ferdült. Csinálták maguknak a különböző bálványokat, azokat mindegyiket imádták, tisztelték, volt több száz nekik az isteneikből. De az élő Istennek ezekhez a bálványokhoz semmi, de semmi köze nem volt. Pál egy másik városba is elment, azt úgy hívták Lisztra, ott is prédikáltak. És mikor, de még mielőtt prédikáltak volna, tettek egy csodát. És a nép, a görög nép elkezdte őket istenként imádni. És ők, nem vagyunk istene, nem vagyunk az isteneitek közül valók, azt hitték az a szegények, hogy az ő görög isteneik közül jött le kettő, amelyik itt most csodát tett közöttük. És elkezdték őket imádni. Áldozni akartak nekik. Ők megszaggatták a ruháitokat, és mondták nekik, mi ugyanön emberek vagyunk, mint ti. És mi az élő Istent hirdetjük nektek, és azt, hogy e hiába valóktól az élő Istenhez térjetek. Hogy nevezi ott Pál az görögöknek az összes isteneit? Hiába való, ezt mondja. Az azt jelenti üres, semmi, nulla. Ennyire voltatok képesek, hogy ezt kitaláljátok, nagy eredmény, kitaláltátok a hiába valóságot, a semmit, az ürességeket. Lehet tisztelitek őket piszkosul, megvan a vallási nagyüzem, de semmi értelme az egésznek, mert ezek semmik. Apolló, meg Zeus, meg a semmi. És azt mondom most nektek, mondja ott Pál, hogy a hiába valóktól térjetek az élő Istenhez, aki, és elkezd ott is beszélni az élő Istenről, aki mint egy szembeáll a hiába való bálványistenekkel, az élő Istenről, aki egy cselekvő Isten, aki a történelemben megnyilvánul, mert teremt, mert megvált, mert gondot visel. Ehhez azt az egész hiába való Isten tiszteletet, amit magatoknak kiötlöttetek, hagyjátok el, mondja nekik, és váltsatok, és ahhoz az Istenhez térjetek, akit most hirdetek nektek. Ugyanez van Aténben is. És testvérek, azt kell mondanunk, hogy a görögök, hogy így már őhozzájuk még egy pillanatra visszatérnék. A görögök Athénben, amikor hallották Pálnak ezeket a beszédeit, akkor nem azt mondták, nem azt mondták, ja, hát ezeket már tudjuk, amiről te beszélsz. Ja, hát mi is, hát persze, nem haragudjál, de nem sok újdonságot mondtál most nekünk. Nem ezt mondták, hanem azt olvassuk a Bibliában, hogy a görögök azt mondták, hogy idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek. Ezekről a dolgokról, amikről tőled hallunk, még az életben nem hallottunk. Ezek idegen dolgok, és mint egy újdonságot beszélték a görögök egymás között Athénben mindazt, amit Pál hirdetett neki. Értitek? Nem, ők nem azt mondták, hogy ja, hát ezt már tudjuk, amiről te... Nem tudták. S halvány fogalmuk, segéd fogalmuk nem volt arról, amit Pál hirdetett nekik, az Istenről. Pálnak a példájából, testvére, kiszűrhetjük most mi is magunknak, hogy igazából az emberek, minden ember, én is, ti is, mindenki, egészen addig a pillanatig abszolút tudatlanságban vagyunk az Isten felől, nem tudunk róla igazán semmit, amíg a Biblia, nekünk a Biblia meg nem nyílik. Azt Isten ebből a Bibliából föl nem világosít minket maga felől, hogy ő kicsoda, micsoda. Vagy nem jön az élet utunkba egy pap, vagy lelkész, vagy egy másik hívő atyafi, aki azt mondja, na vegyük elő a Bibliát, azt nézzük már meg, hogy itt ebbe a könyvbe Isten mit mond nekünk magáról. Mert amit itt olvastok, az nem az, amit ti találtok ki, nem azt nem emberek találták ki az Isten, hanem azt Isten mondta nekik magáról, és ezek még leírták. Mit mond Isten itt magáról? És akkor az ember, testvérek, ebből a könyvből most már nincs más forrásunk, meg ennek a magyarázatából Isten megismerteti velünk igazán magát. És a mi tudatlanságunknak az időszaka is akkor záródik le, amikor a Bibliát elkezdjük megismerni, és elkezdjük el is hinni, hogy az igaz. A Biblia pedig arra szólít minket, testvérek, és Isten a Bibliába arra szólít minket, hogy Isten fiában, Jézusban nekünk hinni kell ahhoz, meg kell ismernünk, és hinnünk kell benne ahhoz, hogy üdvözüljünk. Nincs olyan, hogy valaki Jézus ismerete és hite nélkül üdvözül. Nincs ilyen. Jézus ezért küldte el a tanítványait a világba, hogy beszéljetek rólam az embereknek. Menjetek el minden népekhez, és hirdessétek az én rólam szóló örömhírt az embereknek. Mondjátok el, hogy ki vagyok én, hogy az Isten fia voltam itt a földön, meg most is az vagyok, meg előtte is az voltam, én Isten második személye vagyok. Mondjátok el neki a megváltás csodáját, hogy azért jöttem el, hogy a keresztre menjek, és elvegyem róluk a bűneiket, és azok igazságos büntetését, hogy el ne kározzanak, hanem üdvözüljenek. Mondjátok, hogy én elvégeztem ezt a munkát, hogy feltámadtam a halálból, legyőztem a halált, hogy Isten megpecsételt engem, hogy én vagyok az ő fia, és én vagyok a megváltó. Mondjátok el nekik, hogy nincs más név, ami által megmenekülhetne egy ember, és az Isten országába eljuthatna a pokolból, csak én. Mondjátok el, hogy ismerjék meg a ti szavatok nyomán az én személyemet, meg rajtam keresztül az igazi Istent, az élő Istent. És mondjátok el nekik, hogy hagyják el a hinduizmusukat, meg a mohamedanizmusukat, meg az álságos keresztjénnek nevezett bálványimádásukat, és az egészet hagyják, és söpörjék ki az egészet, és hajoljanak meg én előttem, és az előtt az Isten előtt, akit én leplezek le nekik. Értitek? Ez teljesen, amikor mi ezeket a dolgokat, testvérek, halljuk, az Isten nagy kegyelme az, mert le akarja zárni az életünkben azt az időszakot, hogy mi állunk a világba, körülnézünk, jaj, de szép ez a vízesés, jaj, hát biztos van mögötte valaki, jaj, hát az Isten, jaj, hát mi istenfélők vagyunk, igen. És aztán megyünk tovább, és azzal áltatjuk magunkat, hogy akár mindjárt a következő pillanatban meg is halhatnánk, mert Isten biztos befogad minket a mennybe. Nem fogad be, testvérek. Ez nem is az az Isten, akit mi gondolunk, aki valóban az Isten. Egy bálványt gondoltunk magunknak. És ráadásul úgy akarunk üdvözülni, hogy Jézussal nem törődünk, már pedig az egész új szövetség azt mondja, sőt az egész Biblia azt mondja, hogy Jézus nélkül, az ő ismerete és hite nélkül senki nem fog üdvözülni. Értitek? Az embernek felül kell bírálnia az egész gondolkozását Istennel szembe, Istennel kapcsolatban, és azt mondani, na, nézzük, akkor most ez az Isten, aki kijelentette magát, leleplezte, kinyilvánította magát Jézusban. Na, mit mond ő magáról ebben a Bibliában, ahonnan megismerjük Jézust meg? Mit mond itt nekünk magáról? És ezelőtt az Isten előtt hajlunk meg, és ha előtte hajlunk meg, akkor nekünk hód biztos, hogy szükségünk van Jézusra. Mert az egész Biblia azt mondja, igen, szükséged van Jézus, és nélküle nem fogsz üdvözülni. Nélküle lesz egy bálványod, amit magadnak farigcsáltál, amit elneveztél, fölírtad a bálványodról, hogy Isten, és ezt az Istenedet te azonosítottad az élő Istennel, pedig nem azonos, elkezdted a bálványodat Istenként tisztelni, miközben ott ültél a templomba, vagy ott álltál netalán szószéked, és másokat is megnyugtattál, hogy jaj, hát itt mindenki istenfélő. Minden kell itt aggódni senkinek, hogy elkárhozik a bűnei miatt, meg senki. A bálvány Isten az semmi, és nem fog senkit üdvözíteni. El kell dobni, testvérek, és oda jönni, előről kell kezdeni az egészet, hogy akkor nézzük, Isten, te mit akarsz? Meg kell ismernünk Istent abból, amit ő magáról itt mond. És itt sok mindent mond magáról. Rengeteg. Többek között azt is, hogy Jézus nélkül nem lehet üdvözülni. Nem fogad el senkit Jézus nélkül. Jézust meg kell ismerni, testvérek, és az utolsó ponthoz érek, nem csak ismernünk kell Jézust az igéből, hanem hinnünk is kell benne. Most ezt a hitet ezt szeretném nagyon aláhúzni. A hit az azt jelenti egyfelől, hogy amit itt Isten mond magáról Jézusról, azt el kell hinnünk. Arra bólítanunk, ezt alá kell írni, ez igaz. De nem csak ezt jelenti a hit a Bibliába, hanem egy másik dolgot is jelent, testvérek. Azt jelenti, hogy én rábízom magam erre a Jézusra, akit megismertem a Bibliából. Én rábízom magam. Figyeljétek meg, egyszer Jézus azt mondja, aki hisz a fiúban, örök élete van, aki nem hisz, immár elkárhozott. Az Úr Jézus itt azt is aláhúzza, hogy az én személyemnek perdöntő jelentősége van abban, hogy valaki üdvözül vagy elkárhozik. Aki hisz a fiúban, vagyis bennem, az üdvözül, aki meg nem hisz bennem, az elkárhozik. Aláhúzza a hitnek a jelentőségét is, ugye, hogy aki hisz, és nem hisz, mert nincs harmadik esély, valaki vagy hisz, vagy nem hisz. Aki hisz, az üdvözül. Aki nem hisz én bennem, az elkárhozik. De ott van még egy szó, testvérek, az, hogy aki. Aki. Az egy ember. Nem akik, aki. Az az egy ember, az vagyok én, meg az vagy te. Nem elég tudni, hogy Jézus az egyedül üdvözítő, nem elég elfogadni, amit róla a Biblia mond, hanem nekem magamat rá kell bízni erre a Jézusra. És az ő követésére kell adni magamat. Ez a személyesség, testvérek, ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy valaki üdvözüljön. Te vagy én, jelesül, üdvözüljünk. Nem fogunk együtt üdvözülni, testvérek. Nem fogunk. Nincs olyan, hogy egy nagy testület fogja magát, az bemegy a mennybe. Mert mi reformátusok voltunk, meg nem tudom, mik voltunk. Ilyen nincs. Oda egyének mennek be. Persze, az egyénekből összejön egy nagy társaság, de az a nagy társaság, az egyház, az üdvözültek serege, az egyénekből jön létre, akik magukat a megismert Jézusra rábízták, és a szívüket, az életüket alárendelték ennek a Jézusnak. És az ő követésébe álltak. Testvérek, nagyon fontos ezt megérteni. Az Úr Jézus Krisztus egy olyas valaki, akit tényleg jó, ha megismerünk, de nagyon sok ember itt megáll. És én aggódom azokért az emberek miatt, emberekért, akik megállnak, akik azt mondják, ja, elmegyek a templomba, meg a Bibliát olvasom, én megismertem az Úr Jézust, és tudok róla már majdnem mindent, de nem bíztam rá a szívemet, az életemet, nem adtam át neki magamat, hogy ő vezessen, ő irányítson, nem hívtam segítségül soha, hogy ő legyen az én megmentőm is, az én üdvözítőm is, nem köszöntem meg neki, hogy értem, mit tett, velem mit tett, értitek? Csak tudom, hogy ő kicsoda. Aggódom ezekért az emberekért, testvérek, mert ezért ilyen emberek óriási nagy veszélybe vannak. Olyanok, mint az az ember, aki fuldoklik a vízbe, bedobtak mellé egy mentőövet, de az ember nem fogja meg a mentőövet. Milyen dolog ez, testvérek, hogy valaki fuldoklik, ott van mellette a mentőv, és nem fogja meg, akkor meg fog fulladni. Veszélybe van, hiába van mellette karnyújtásnyira a megmenekülés. Jézus, megismered. Még lehet, el is hiszed, hogy ő a megmentő, ő a mentőöv. De ha nem bízod rá magad, ha nem fogod meg őt, és én sem, ha nem fogom meg őt, akkor el fogok veszni. Lehúz az örvény. A Pál apostol azt mondja a Filippi börtönőrnek, higgy az Úr Jézusban, te, és üdvözülsz. Higgy az Úr Jézusban, és ezután fölviszi őket a börtönőr a házába, és azt mondja az íge, hogy kifejtették előtte részletesebben, hogy ki ez a Jézus, akiben neki hinnie kell. És miután kifejtették neki, hogy kicsoda az a Jézus, akiről azt mondták, hogy ő benne hinned kell, ezután az az ember hitt és megkeresztelkedett. A keresztelésel, a megkeresztelkedéssel adott tanúbizonyságot arról, hogy én rábíztam magam erre a Jézusra, akit nekem hirdettetek. Én hiszek Jézusban. Nem csak azt hiszem róla, amit mondtatok, értitek? Hogy ő az Isten fia, és ő a megváltó, és ő az üdvözítő. Nem csak ezt írom alá, hanem én magam elkötelezem magam emellett, eljegyzem magam ezzel a Jézussal. Mostantól én vele élek, vele halok. Ő lesz a mindenem, én őt fogom szeretni, az ő akaratának vetem alá magamat. Ő lesz az első, a döntő, az életem középpontjába ő fog állni. Nem mások, az én életem középpontjába. Én rábízom magam, én követem őt. Ezt mondták neki, testvérek, és ez a veterán harcos, ez a kiöregedett öreg római vitéz, hitt az Úr Jézusban. Nem csak elfogadta, amit róla mondtak, hanem ő maga rábízta magát Jézusra. Ez ugyanígy van, testvérek, mindegyikünkkel. Mindegyikünkkel. Hallunk Jézus istenségéről, születése, élete csodáiról, hallunk a kereszt haláláról, annak az értelméről, hallunk a feltámadásáról, a megdicsőítetéséről, arról, hogy megint el fog jönni. Itt van a Bibliában mindez leírva, és írd ezt alá. Hidd el, hogy ez igaz. És utána ennek a Jézusnak mondd ki a nevét, amikor leülsz imádságba, ha imádkozol egyáltalán, ha imádkozol, ülj le, mondd ki a nevét, és mondd neki, hogy Jézus, köszönöm, hogy te vagy az én megváltóm. És én most rád bízom magam. Mondd el neki valahogy, nem fogok szavakat adni a szádba, ami a szívedből jön, amit a Szentlélek ad és munkál a szívedben, mondd el neki imádságba. Hogy elfogadod őt, hogy nem csak tudod róla, hogy ő az imádandó Isten, hanem most Úr Jézus, én is imádlak téged. Nem csak azt tudom róla, hogy te vagy az üdvözítő, hanem kérlek, hogy engem is üdvözíts. És nem csak köszönöm, hogy te megmented, akik rád bízzák magukat, hanem köszönöm, hogy most engem is megmentettél, aki rád bíztam magamat. Te az én személyes megmentőm, üdvözítőm és Uram vagy. Nem csak azt tudom, hogy te tényleg Úr vagy a mindenség fölött, hanem azt kérem, hogy itt vagyok én, legyél én fölöttem is Úr. Értitek? Amikor ott volt a jerikói két vak, ők nagyon sok mindent hallottak Jézusról, mert ugye vakok voltak, és ott jöttek, mentek az emberek mindig körülöttük, és hallották, ezt mondja, azt mondja Jézusról. Sok info eljutott hozzájuk. De amikor az Úr Jézus arra ment, akkor neki kiáltani kellett, mert hiába tudták ők, hogy Jézus az a vakokat meggyógyítja. Ez nem volt elég ahhoz, hogy meggyógyuljon a szemük, és új életet kapjanak, hanem az kellett, hogy amikor Jézus arra ment, akkor azt mondják neki, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Hát most kiáltunk hozzád, mi kiáltunk, én kiáltok, Bartimeus, meg én ez a másik. Értitek? A személyesség. Különben vakok maradnak. Azzal a tudásukkal együtt, hogy Jézus meggyógyítja a vakokat. Nagyszerű. Elhittük, elfogadtuk. Csak vakok maradtunk. Nehogy így járjunk, testvérek. Nem elég az, hogy mi eljövünk az alkalmakra. Fontos, fontos, mert itt megismerjük Jézust. De ez nem azt jelenti, hogy rábíztuk magunkat Jézusra. Ülhetünk itt, testvérek, reggeltől estig. Még mindig nem azt jelenti, hogy rábíztuk magunkat Jézusra. Lehet, hogy megismertük őt valamennyire. De bízzuk rá magunkat személyes hittel és bizalommal. Mondjuk neki, hogy Jézus, itt a szívem, itt a lelkem, itt az életem, itt vannak a bűneim is. Mosd le rólam, tisztíts meg engem. És teremts bennem tiszta szívet, hogy téged kövessenek.
De csak itt ülni kevés. Attól még elkárhozunk. Ha itt állok, testvérek, és én nem bízom magam Jézusra, de beszélek nektek, és még igazat is beszélhetek, de ha nem bízom magam Jézusra, én is elkárhozom. Nem elég, hogy tudom a Bibliát, testvérek. Azt mondta Jézus egyszer az ő körülötte álló embernek, ti kutatjátok az írásokat, és azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek. És jól hiszitek, de nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Pedig azok az írások rólam tesznek tanúságot. Értitek, hogy az a zsidó emberek ott kutatták, csűrték, csavarták. Csak azt mondja Jézus, a probléma, hogy nem akartok bennem bízni, nem akartok rám bízni magatokat, nem akartok elfogadni engem, mint megváltótokat, mint messiásotokat. Ez a ti problémátok. Ismerhetjük, testvérek, mi is a Bibliát kívülről betéve. De ha nem bízzuk rá magunkat arra Jézusra, akiről a Biblia egészen beszél, akkor elkárhozunk a nagy tudományunkkal együtt. Oda kell magunkat bízni, testvérek. Tudod? Ne nyugodj, míg nem hiszed. És nem bízod rá magadat erre a Jézusra. Sokszor tényleg azt mondom, hogy az emberek nyugtatgatják magukat, meg nem tudom, hogy így jó vagyok én, meg az Isten így is elfogad. Testvérek, nem fogad el minket. Jegyezzük ezt meg. Csak az Úr Jézus érdeméért fogad el minket. Ez az igazság, ez a Biblia igazság. De azokat fogadja el, akik ezt igénybe veszik. Akik azt mondják, hogy ez kell nekem, ez a Jézus kell nekem, és általa a megmentés és az üdvösség kell nekem. Ő nem csak informálni akar, Isten nem csak informálni akar minket arra, hogy van Jézus és van üdvösség, hanem azt akarja, hogy igénybe vegyük ezt a Jézust. Engedjünk ennek a Jézusnak. Azt mondja Pál a római levél első részében, hogy rám bízta Isten az evangéliumot, hogy hirdessem a népek között a hitben való engedelmesség okáért. Vagyis azért, hogy az emberek hitben engedjenek ennek a Jézusnak, akit hirdetek. Lehet, testvérek, meghallgatni a Jézusról szóló igehirdetést, és nem engedelmeskedünk annak, amit hallunk. Megkeményítjük a szívünket, és nem engedelmeskedünk. Azt mondjuk, hogy én nem hisz, nem bízom rá magam Jézusra. Elfogadom ezeket a dolgokat, nagyszerű, meg is nyugtatom ezzel magamat, hogy így rendben vagyok, pedig nem vagy rendben. Amíg nem engedelmeskedsz Jézusnak. Hitben való engedelmességed okáért hallod a Jézusról szóló hírt. Engedj az evangéliumnak. Engedj az evangéliumnak. Bízd rá magad Jézusra. Nos, testvérek, így hát talán megint elén kristályosodik mindezekből, amit elmondok, az elmúlt istentiszteletek nyomán is elén kristályosodik az Úr Jézusnak, a virágvasárnapi királynak az egyedül álló dicsősége, testvérek. Mi beleszülettünk a bűnbe, aminek a zsoldja a halál, az örök Isten nélküliség, a kárhozat. Nem juthatunk be az Isten országába, egyáltalán. Ki tud minket oda bejutatni? Jézus. Van más valaki, aki be tud oda minket jutatni? Egyház, pap, pápa? Nincs, testvérek, nincs. Nem adatott más név, amely által egyedül Jézusnak a neve, ezt mondja az írás. És ha nincs más név, testvérek, ebbe a Jézusba neked hinni kell, és nekem is hinni kell, hogy amit róla olvasunk, az egyfelől igaz, de másfelől oda kell magunkat személyesen bízni erre a Jézusra. Itt vagyok, Jézus, elfogadlak téged megváltómnak és uramnak. És mostantól kezdve itt új kezdődik, egy új korszak. Most lezárult a nem tudom minek a korszaka, és elkezdődik egy új korszak. Az örök élet, az üdvösség korszaka. Adja az Úr, testvérek, nekünk, hogy valóban ilyen Jézus előtt meghódoló, őt elfogadó, ő benne gyermeki szívvel bízó, őt követő emberek lehessünk mindnyájan. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy imádhatunk téged. Ezzel kezdtük, és ezzel is végezzük. Köszönjük néked, hogy te benned jelentette ki magát nekünk az Isten. Nem csak nekünk, hanem minden egyes embernek. Éljen a föld bármelyik pontján. És köszönjük néked, hogy aki rád tekint, aki téged megismer, az megismerheti rajtad keresztül Istent. És köszönjük néked, hogy megismerhettük azt, hogy te vagy az, aki a híd vagy az Istenhez minden ember számára. Az egyedüli híd. Te vagy a kapu, aki által valaki eljuthat az Istenhez, az ajtó, aki által beléphetünk az Istenhez. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy megtudtuk azt is, hogy nincs más ilyen híd és nincs más ilyen ajtó, csak egyedül te ebben az egész világban. Köszönjük néked, hogy rávilágítasz arra, hogy meg kell téged ragadnunk, személyesen is. Nem elég csak tudnunk rólad, nem elég bólintanunk mindarra, amit rólad a Bibliából megismerünk, hanem nekünk magunkat személyes imádságba, személyes hittel, akármilyen kis gyenge, pislákoló hit is az, de személyes hittel oda kell magunkat bízni reád, és követésedre kell adni magunkat. Kérünk, hogy végezd el a szívünkbe ezt. Érd el, Urunk, hogy ne csak itt legyünk, ne csak tudjunk rólad, ne csak bólintsunk az igazságra, hanem engedjünk neked, és szívünkbe, életünkbe fogadjunk, mint megváltónkat, mint Urunkat. És szeretnénk téged áldani és magasztalni azért, ha ez már megtörtént, ha ez a csoda már valóság. Ha te lettél a legfőbb kincsünk, ha tudunk hozzád beszélni, ha tudunk veled beszélni, ha tudunk neked engedelmeskedni, ha tudjuk, hogy nincs más reménységünk, csak te, és úgy kapaszkodunk bele, mint ahogy a fuldokló a mentőövbe, a te drága személyedbe, drága lényedbe, akit nem látunk, de akiben hiszünk. Kérünk, segíts, Urunk, hogy megmaradhassunk te mellette, tartsd meg a te hitedben, a te követésedbe bennünket. Köszönjük néked, hogy nem csak virágvasárnap lehetett téged hozsannázni és ünnepelni, hanem ma is lehet. Mi is ünneplünk téged, Jézusunk, és áldjuk a te szent neved. Kérünk, légy velünk, tartsd meg gyülekezetünket, népünket, könyörülj meg, és segíts minél több embert eljutni a te megismerésedre és a te hitedre. Adj így ébredést ebbe az országba, egyházunkba, egyházunkon kívüli helyekre. Könyörülj meg, kérünk, a háború sújtotta vidékeken, add, hogy a nehézségek felét fordítsák az embereket, és add, hogy tiszta ige szólalhasson meg nekik, hogy bízzanak te benned. És kérünk, hogyha lehetséges, csöndesítsd le a háborús nehézségeket, viharokat. Add, hogy a feszültség csökkenjen és békesség legyen a mi időnkben, a földön. Köszönjük néked, hogy minden a te hatalmadban van, és mi is rád bízhatjuk most magunkat. Kérünk, hordozd minket. Vigyél át ezen a nagy héten is, ami jön. Add meg, hogy húsvétkor együtt tudjunk örvendezni neked, ami feltámadott, megváltó Urunknak. Tudjunk teljes szívünkből, gyermeki szívvel téged magasztalni. Kérünk, tarts meg, Urunk, és hallgass meg most minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem azt, hogy ma Isten tisztelet után csöngetni fogunk. Egy virágvasárnapi koncert lesz. Gyülekezetünk profi zenész tagjai fognak előadni néhány művet. Hát én gondolom fél óra, háromnegyed órás lesz ez a kis koncert egyveleg. Én mindenkit szeretettel várok, hogy maradjon itt és hallgassuk meg kedves testvéreinknek a szolgálatát, és hadd emelje a szívünket a zene is most az Úr felé, Jézus Krisztus felé, hogy dicsérjük őt, és magasztaljuk a szívünkbe. Tehát ez most lesz, szeretettel invitálunk mindenkit. Hirdetem, hogy jövő héten a heti alkalmaink úgy alakulnak, hogy csütörtökön, pénteken, este 18 órakor lesz istentiszteletünk, szombaton 16 órakor pedig nagyszombati délután lesz. Tehát csütörtök péntek és szombaton, csütörtök péntek 18, szombaton 16 órakor lesz nagyszombati délutáni együttlétünk. Vasárnap és hétfőn 9 órakor úrvacsorai istentiszteletek lesznek. Hétfőn utaznánk Szarvasra, még jelentkezni lehet autóval vagy anélkül is az iratterjesztésnél, Áginál föl lehet iratkozni. Hétfőn az Isten tisztelet után várnánk egy kicsit, aztán elindulnánk, kicsit megismerkednénk ezzel a szép alföldi várossal, nevezetes részleteivel. Aki szeretne jönni, az jelentkezzen, kérem. Végül azt hirdetem még, hogy adományokat gyűjtünk most már a templom szentelésre, hogyha valaki
indít Isten lelke erre, akkor erre szükség lesz egy pár ezer forintra. Bármennyire is puritán módon igyekszünk az egészet lebonyolítani, mégis pénzbe fog kerülni. Ha tud valaki támogatást adni, akkor attól örömmel kérjük és várjuk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora.